Két asszony nagyszüleim emlékének. Az 1910-es években a falun elitnek számító középosztály megteremtette magának külön kis világát, amíg az első világégés bele nem szólt ebbe is, mint minden másba. A jobb sorsra érdemes falusiak hétköznapjait legegyleti rendezvények, teadélutánok, zárt körű bálok és az olvasókör is színesítette. Egyáltalán nem volt olyan megvetnivaló az a poros falusi élet. Helyi amatőr színjátszókkal gyakran még zenés népszínműveket is bemutattak, ahová bárki jegyet válthatott. Anyáink és apáink ismerték a módját és éltek is vele, hogyan pezsegtessék az élet amafelét, ami a hétköznapok munkáskodásából maradt. A férfiak pinceszerekkel oldották meg a nők távoltartását azzal az ürüggyel, hogy finom boraikkal egymás előtt büszkélkedhessenek. Igazából azonban, hogy szabadon elengedhessék magukat, és annak a hölgyek ne lehessenek tanúi, ahogy a szesz már a fejekbe száll. Hogy a hazaérkező férjek milyen állapotban kerültek nejeik elé, az már egy másik dolog. Ha igazságosak akarunk maradni, előfordult maximum csak politizáló, vitázó est is, ami viszont véresen komoly szóváltásokba volt képes átcsapni. A szüretek, a disznóülések és torok jó kis alkalmat szolgáltattak a társasági élet fenntartására. A nagycsaládok és a komaság azonban délutáni kávézásra vagy parád és vacsorák ürügyén is szívesen gyűltek össze, sokkal személyesebb, árnyaltan meghittebb jelleggel. Ezek az összejövetelek mindig másik házban, örök körforgásban zajlottak. Meghatározott rend, részben rang szerint is csoportosítva, és a háziasszony specialitásaihoz igazítva. Az úri és úribb, vagy a nem is szigorúan előkelő körök közötti távolságtartást kicsit oldotta a falusi összezártság. A gyógyszerész felesége szerda délutáni habos kávéinak és süteményeinek, amit a bóbitás szobalánnyal szervíroztatott, rendes vendégei az orvos és neje, a prébános, a kántor volt, de külön meghívások is akadhattak hozzá az egyébként rangon aluli társaságból, amennyiben az ominózus személy rendkívüli módon kitüntette magát valamivel. Az ifjú kántor édesanyjának ízletes vacsoráira a kiterjedt família minden tagja járt, ilyenkor csak az apró népet hagyták otthon. A fiatalok társaságba bevezetésétől, az összehozott jegyességekig sok mindenre alkalmat adott ez a társasági érintkezési forma. Falun nem vették túlzottan komolyan azt sem, ha rangjánál egy kicsivel feljebb vagy lejjebb házasodott az a fiatal. Fontosabb a róluk kialakult múlt vagy jövőképe. Az idősebb tapasztalt asszonyok az állandó kapcsolattartással, bölcsességeikkel is segíthették a párválasztás előtt állókat. Nem mintha ezt ők egyértelmű örömmel vették volna, akad bizony, aki nem kért belőle. Az öntudatosabbja, akinek volt önálló elképzelése, nem örült, hogy szinte semmi nem maradhatott titokban az ilyen közösségekben. Arra azért mégis jó egy nagy család, hogy többé-kevésbé minden helyzetben számíthattak egymásra, a hétköznapokban is. Egy-egy összejövetel az új divatok megbeszélésére, kézi munkafortiók átadására és finom receptek kicserélésére is remek alkalmat adott. Nem beszélve a jó kis pletykák terjesztéséről. A hírek amúgy is igen gyorsan terjedtek, de meg kellett azokat kissé fűszerezni, hogy még élvezetesebbekké váljanak. Hogy aztán azokban mennyi a jó vagy a rossz indulat, ki firtatta azt. Ha mégis megtette valaki, akkor még szórakoztatóbbá vált az egész. Március végén még korán estelődött. Hétre gyülekezett Katalin asszonyhoz a vacsorára hívott vendégkoszorú. A hirtelen jött felmelegedéstől kisé pilletten urának karján érkezett Mária, az Ausztriából származó, az ozorai Eszterházi birtokra szász régenből áttelepült csokgyerekes uradalmi állatorvos, Huszár Ferenc legidősebb lánya. 8 évesen még csak annyit tudott, tanított meg neki az édesanyja, akkor még Sorn Máriának, hogy nem tudok magyarul. Azóta hibátlan magyarsága már nem is árulkodott arról, hogy más az anyanyelve. A szülők több fiatalembert is kinéztek két nagylányuk, Mariska és húga Irma számára. Megfelelő fénynek. Köztük egy bizonyos állású uradalmi erdészt is, akit háztűznézőbe hozott egy jó akaró a huszár kisasszonyokhoz. A kisebbik leány már úgy határozott, hogy a zárdában, ahol eddig tanult, felveszi a fátyolt, és őt nem lehetett erről lebeszélni. A jó parti csalódottan távozott, mert egyik lány csavatta neki a kezét. A talpra esett Mariskától is kosarat kapott. Ő is meglehetősen makacsal, ment a saját maga választotta úton. Szülei óhajtásai ellenében a snájdig és bohém, de szegény fiatal borbélegényt választotta férjül, aki a társaság kedvence volt. Pápai Jenő a vándoriparosok akkor még divatos útját bejárta már, szakmai és egyéb tapasztalatokat Olasz és Németországban gyűjtött. Egészségügyi képzettséget is szerzett, tudott fogat húzni és a sűrű rosszvér lecsapolásához köpőzni is kis üvegharangocskákkal, ami a piócák kihűzésével ebből a felcseri tudományból jelentős haladásnak számított akkoriban. A férfiak a remek kártyapartnert, a hölgyek az egyik legjobb táncost és szép tevőt szerették benne. A kiharcolt esküvő után Mariska nagy igyekezet tartotta öt kordában, eleinte több, később kevesebb sikerrel. Kezdeti befolyására csak hamar önálló borbé üzletet nyitottak, ami aztán a környék legnagyobb forgalmát bonyolította. Két kisfiúk született azóta, és már várták a harmadik gyermeket. A szülők kénytelen kelletlen megbékéltek Mariska választásával. Az amúgy is gömbölydett asszonyka nehézkesen döcögött be nagy pocakjával a vacsora vendégek közé. Azonnal a legkényelmesebb fotelba ültették dereka mögé, egy díszpárnát dugtak, és mindenki körülötte sörgöt forgott. Drága Mariskám, milyen kedves tőled, hogy a te állapotodban sem hanyagolsz el bennünket, hiszen otthon is annyi gondod lehet. A kisfiúkat kire tudtad rábízni, érdeklődött Katalin asszony. Karola mamma vigyáz rájuk, le is fekteti őket. Mostanában úgy is sokszor veszi át gondjaim nagy részét, mert már nagyon nehéz nekem. Még szerencse, hogy a húgaim nőnek. Margitka sokat tud már segíteni, de Erzsike kicsi még. Otthon is túl nagy a teher a mama vállán. Erzsike a legkisebb húga volt Mariskának, az ő második kisfiával egyidős. Mióta férjhez ment, hol a mama, hol Mariska volt áldott állapotban. Abban az időben a bőséges gyermekáldás nem számított ritkaságnak. Sajnos a csecsemő halandóság sem. Bizony, bizony, bólogattak az asszonyok, és közben össze-össze néztek. Mikorra várod a babát? Talán két hét múlva, sóhajtott Mariska, visszaigazítva a feje búbjára tűzött laza kis kontyocskából rakoncátlanul előbújt fürtjei egyikét, amik az aggodalmasra igazított arcocskáját vidámítva keretezték. A szoba mélyén egy szék magas támlájára könyökölve állt Juliska, a házigazdat köztiszteletben álló unokahúga. Az ő magasra fésült barna kontjából egyetlen elszabadult tincsecske sem bújt elő. Királynői tartását minden ifjú és éltes hölgy irigyelte, csak úgy, mint a rafináltan szabott köztümjeit, amelyeket maga vart. Sudár termetét csohogott tavdul készült kétrészes ruhája még jobban kiemelte, annak ellenére, hogy blúzán a magasan záródó nyak alatti, mellmagaságából induló, sima részt apró pliszékbe rakta, az oldal csipőjéig ért, de elől ívelten meghosszabbította, így tüntetve el dereka vonalát. Az akkoriban még divatos halcsontos fűzők elismert mestere volt ő, de már csak kivételes esetekben vállalt munkát. Férje a nála 10 évvel fiatalabb órásmester mellett már nem kényszerült folytatni ezt a szép foglalkozást a megye hölgyeinek nagy bánatára. Juliska 30 éves korában a család rábeszélésére mondott igent a letelepedni szándékozó vándorórásnak, Holfeld Lénárdnak. Addig korán megözvegyült édesanyjával és annak alig felcseperedett húgával élt kézimunkázásból, na még az ügyesen haszonbérbe adott kis szőlőbirtokocskából, amit fiatalon meghalt neves kádármester apja hagyott rájuk. Egyetlen öccsét tanítatni is futotta a három hölgy jövedelméből. István így később a pécsi szénbányák igazgatóságán szép karriert futott be. Bányamesteri rangjára büszke lehetett a család. Kautz Juliska fehérnemű készítő szalonjának jó hírét a megye határain túlra szájról szájra adták a nemesasszonyok. Csak válogatott kuncsavcsoknak dolgoztak. Kedves, de zárkozott és határozott, magabiztos teremtés volt. Már rég lemondott arról, hogy a megye határain belül megfelelő párra találjon. Gyermekek utáni vágyakozásáról azonban mindenben fentes tudott. Ezért, amikor feltűnt a faluban az addig soha nem látott csodajárgányát, a velocipédet tekerve egy fiatalember, a szemfüles asszonyságok hamarosan méltó partinak találták őt szeretett Juliskájuk számára. A komoly hölgy első tiltakozásai dacára a józan megfontolás győzött, jobb a konty, mint a gyűrött párta, mondván, kis idő múltán mégis egy kiegyensúlyozott házassághoz vezetett a céltudatos ifjú idegennel. Lénádról egyáltalán nem lehetett elmondani, hogy hódító szép fiú, inkább egy jól öltözött, vékonysága ellenére is kölyök mackóhoz volt hasonlatos. Hamar elterjedt róla, hogy bérelt kis szobájában szorgalmasan javítja a hozzávitt beteg órákat, pontosan fizet a koszt kvártébért a ház asszonyának, közben pár napra a másik falukba is átjárt dolgozni. Soha nem látták vendéglőkben, csak egy-egy hosszú sétát tett esténként. Nem titkolt célja volt, hogy valahol megállapodhasson. Aztán, amikor már társaságba is hívogatták, az is kiderült, hogy kellemes gitárjátéka mellé eldűnyög érzelmes operettdalocskákat és tréfás, ahogy ő nevezte, kuplettákat. Ezeknek a szöveges kotáit beszerző útjain soha nem mulasztotta el megvásárolni. Az itteni társaságban az előbbiekkel, főleg a hölgyeknek okozott nagy örömet, az utóbbiakkal az uraknak, mert nem egyszer merészen pikáns kis dalocskák voltak azok a kuplék. Szülei házában húgaival, Bertuskával, Mártuskával és öccsükkel, Gyulával kisebb házi koncerteket is szoktak rögtönözni. Mariska papája azt is kinyomozta, hogy ez a fiú bécsi származású, és így kitűnő partner az általa oly nagyon hiányolt dajcsoláshoz is, mert itt senkivel nem tudott eddig egy jót beszélgetni az anyanyelvén. Sőt, szívesen fogadta volna vejéül is. A hölgyek tanácsa, és persze a fiatalok mindhárman másképp döntöttek. Órás feleség Juliskából lett, és Lénárt hamarosan az esküvő után Jenőfire magyarosította osztrák nevét. Az ifi asszony kortalan vonásai felett tökéletesen tudott uralkodni. Tiszteletet parancsoló jelenség volt, de az ő rovására írható nagy korkülönbség egyre kevésbé tűnt fel az idő múlásával. A vézna órás csak hamar pocakot eresztett, ne szoknyáján ülő jó férj vált belőle. Egy 6 éves kislány boldog szülei voltak. A kis Ilonkán kívül azonban apró sírhantok tanúskodtak arról, hogy már 3 gyermeket temettek el. A pár hónapos ikercecsemők és a 2 éves Jancsika halála nem csak a lelkét gyötörte meg, de az élettelen magzatainak szülésébe majdnem bele is halt Juliska. A megpróbáltatások mégsem hagytak a külsején semmi nyomot. Nagy barátságok is születtek az időtájt, nem csupán a vérrokonság volt szoros kapocs. Horn Imre, aki eredetileg csizmadia mester volt Ozorán, később munkafelügyelő lett a közeli Vámpuszta gazdaságában. Hosszú ideig nagyon jó barátságban volt Jenő fiékkel, esténként hol az egyiküknél, hol a másikuknál jöttek össze kártyázni. A jó ismerettségből komaság lett. Horn Imre és neje Prell Matild ikergyermekeit Jánost és Veronikát, valamint Istvánt is Jenőfiék tartották keresztvíz alá. Lénárd és Juliska ikergyermékeit és kisfiúkat Jancsikát pedig Hornik keresztelték. Sajnos az a 3 gyermek meghalt, de a komaság és egy aranyos történet is fennmaradt a két családban. Amikor a várandós Matild kikísérte a viziten náluk vendégeskedő szintén gyermeket váró Juliskát, a kapuban a vendég megjegyezte. Matild, mi nem is 2, hanem 4 búcsúzkodunk. Ezen akkor jót nevettek. és a szülések után kiderült, hogy nem is négyen, hanem hatan voltak, mivel mindketten ikreknek adtak életet. Aztán sokáig emlegették. Hányan is beszélgettünk mi akkor a kapuban? A napi kapcsolat Juliska halála után lassan megszűnt. De arra emlékezett mindkét család, hogy Hornék, Margit nevű kisebbik lánya mindig Jenőfi keresztpapát mondott a testvérei után, akkor is, amikor már Burza Józsefnének hívták, pedig őt már nem is Jenőfiék keresztelték. Juliska az életében nem engedett idősebb nényeinek beleszólni, és a fájdalmait, gondjait szigorúan magánügynek tartotta. A hölgykoszorú kénytelen volt ezt tiszteletben tartani. Milyen jól nézel ki, Juliska drágám, ugye hisztál pár kilót? Kérdezte ezen az estén némi irítséggel vegyes kárőrömmel a szétfolyt termetű Teruska. Valóban felszedtem valamicskét, de most nem is bánom. Mosolyát elnyomva hajolt az asztal fölé, hogy precízen megigazítson egy terítéket. A konyha felől étvágykeltő illatok lopakodtak be. Hamarosan mindenki a gőzölgő tányérjával foglalatoskodott, és az elragadtatott dicséretek csak úgy röpködtek a levegőben, a finom ételek páráival kergetőzve. Mariska nyögdicselve, teljesen elpilledve zökkent vissza a vacsora előtti karosszékébe. Nagy pocakját dédelgette a társaság megkülönböztető figyelmétől kísérve. Amíg a férfiak elvonultak egy kártyapartira, Juliska, miután segített a két fiatal viháncoló lánykának az asztal leszedésében, kerített magának egy másik díszpárnát, és elnézést kérve elhúzódott a lámpa fénykörből, hogy pár jótékony percre lepihenjen a divány sarkában. Nem keltett ezzel semmilyen feltűnést, hiszen a megszokott, ilyetén röpke sziesztájának elmaradása jobban feltűnt volna a társaságnak. Kint a konyhában Teruska sóhajtozva törölgette az aranyszínű tányérokat. Szegény Juliska, mennyire szerettek volna ők is több gyereket. Biztosan fájó szívvel látja, hogy Mariskáék már a harmadikat várják ma holnap. A többiek is sajnálkozva helyeseltek. A két lányka kuncogását leszámítva csendben kerültek elő a legfrissebb megmutatni kívánt kézi munkák. Mire a csacsogás is egyre jobban felhangosodott, Juliska is előkerült, felfrissített arccal és frizurával. Mostanában látták nálad a fürgedi jegyzőnét, csak nem sikerült rá beszélnie egy fűző elkészítésére, érdeklődött a kíváncsi Bözsike. Tényleg azért jött, szerette volna, de mostanában arra sehogyan nem lenne időm, válaszolta Juliska, és újra elnyomott egy mosolyt. A hölgyek élénk nevetgélésekkel kísérve túlságosan elmerültek a fontos eszmecserékben, apró történetei, kis tapasztalatai és receptjei kicserélésében. Figyelmüket elkerülte Juliska huncut arc kifejezése. Miután Lénárd elbűvölte a társaságot a Londonban hely és a szellők szárnyán dallamaival, áthívták őt a férfiak a gitárjával együtt a kártyaasztal közelébe. Amíg az előkészületek folytak, elsütöttek egy helyi anekdótát vagy viccet. Most is megszólalt a segédjegyző. Jenő, te biztosan többet tudsz a volt mestered legutolsó foghúzásáról. Mivel a férfi pletyka legtöbb szintere egyébként is a fodrászműhely vala. A feltett kérdés nyomán általános derültség támadt, de Jenő nem akart nyilatkozni. Na majd én elmesélem, kiáltott a harsány fakereskedő. A sógrának nehezen jött ki a fájós zápfoga, de megitták már a háznál található összes pálinkát, ha annak elmegy a hatása, akkor már nem ül le még egyszer a borbészékbe fogat húzatni. A pálinkában rejtőzködik nem csak a fájdalom csillapító, de a bátorság is. Hát nem eresztette, húzta még a székből is le, szék mellé a földre. A nagy zuttyanástól aztán a fogóban maradt a pudvás fog. Ez nem egészen így történt, szólt közbe valaki, hanem tovább húzta ki az ajtón, és csak akkor esett hanyat, amikor a sógor lába elakadt az udvaron lévő szőlőtőkében. A fogóban meg ott égtelenkedett már a rossz fog. Hatalmas nevetés közepette el is hitték, hogy ez így is esett meg. No, erre kocintunk, emelte poharát a kádár, és kiosztotta a kártyalapokat. A szép művű falióra méltóság teljesen kongatta el a 11-et. Ahogy múlt az idő, úgy lett egyre csapzottabb Mariska arcocskája a vidám loknik keretében. Nehézkesen felállt, átment a zsongó ebédlőn. Jenő, rebegte végül a füstbe borult kisszoba ajtajához támaszkodva. Én már nagyon elfáradtam, mehetnénk? Azonnal mozgolódást támadt, hiszen az előre haladott állapotra ki ne lenne tekintettel. A férfiak sietve befejezték a partit, és szedelőzködni kezdtek. A hölgyek is a falióra pillantgattak, az idő tényleg igencsak elrepült. Juliska tekintete a fejek felett találkozott férjuram kérdő pillantásával, aki alig észrevehetően bólintott. A levegőbe cuppanó puszik mellé senki nem mulasztotta el, még egyszer megdicsérni és megköszönni a remekül sikerült estét és a finom vacsorát. Az északi hűvösében Kiki az otthona felé igyekezett. Akadt, akinek azért furcsa hiányérzetet okozott, hogy Juliska nem azzal köszönt el, hogy legközelebb nálunk, pedig ő következett volna a sorban. Jenő szokásos reggeli borotváló körútja elején az első kuncsaktól lépett ki az utcára. A túloldalon sietős léptekkel közeledett valaki. – Hol jártál te ilyen korán, Lénárd? – kérdezte, amikor felismerte az ifjú órásmestert. – Csak haza kísértem a bába asszonyt. – Honnét? – Hát tőlünk. Mit keresett nálatok a bába? Ó, hajnalban egy apró kislányunk született, válaszolta az boldogan sugárzó arccal, hatalmas bajuszát büszkén megsimogatva.
Mi?
Hüledezett a másik babaváró apa. És hála Istennek, Juliska és a kis Aranka is jól vannak, de megbocsáss, most sietek! Jenő pislogva nézett a barátja után, míg a kezét is elfelejtette leengedni a kézfogás után. Csak maga elé hebegte.
Gratulálok!
Akkor még hogyan lehetett volna sejteni, hogy a már két fiúcska boldog apukája, Jenő, aki olyan értetlenül nézett Lénárd után azon a reggelen, majdani menyének születéséről kapott hírt. 7 nap múlva a kis Mariska is megszületett. Cseperedő koruktól kezdve együtt játszott a két kislány, és barátságuk felnőtt korukban sem ért véget.